nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
No, közeleg a tél, idézhetnénk a népszerű sorozatból, de tényleg így van. És hát számtalan bizonytalansággal vagyunk kénytelenek fogyasztóként szembenézni a közelgő zimankóval. Ezekben a kérdésekben próbálunk rendet rakni Holoda Attilával, energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kettő kérdése van a magyar lakosságnak, lesz-e mivel fűteni és világítani, és ezért majd mennyit kell fizetni. Hát nem tudom, honnan kezdjük, talán az ellátással, mert ugye tegnapi hír, hogy az oroszok bejelentették, hogy az északi áramlaton biztos, hogy nem fognak gáz küldeni most már.
Hát igen, az oroszok szemben láthatóan ezzel a politikai eszközzel továbbra is élnek, ami természetesen továbbra is azt a képet erősíti, hogy Oroszország ma már a korábbi nagyon megbízható partnerből megbízhatatlan partnerévé vált az Európai Uniónak. Ezzel együtt, hiszen Magyar Rádióról beszélünk, azt azért el tudom mondani, hogy jelenleg Magyarországra most is óránként 1,3 millió köbméter földgáz érkezik, gyakorlatilag a déli területről, tehát az úgynevezett török áramlat irányából, ami direkt orosz importot jelent, onnan érkezik a legtöbb mennyiség, és folyamatosan folyik a tárolók feltöltése is. Ez azt jelenti, hogy jelenleg most a földgáztárolókban nagyjából 4,4 milliárd köbméter földgázzal már rendelkezünk. Ez mondjuk úgy, hogy megnyugtató arra az időszakra nézve, hogyha mégiscsak lenne ezen a déli irányban is bármiféle zavar az ellátásban, de hangsúlyozom, egyelőre ilyen nem mutatkozott. Tehát nem az lesz a problémánk ezen a téren, hogy lesz elég gáz, úgy néz ki, hogy a gáz rendelkezésre áll, még zavarok esetén is hosszabb időszakot képesek vagyunk ezzel átidalni.
Ez mitől függ, hogy a déli vezetéken kapunk-e? Tehát előállhat-e olyan helyzet, hogy politikai okokból azon sem küldenek, és mondjuk valaki mással összeakasztják a bajszukat az oroszok, és mondjuk ezért mi távolabbi részén vagyunk a vezetéknek, akkor hozzánk sem jut el.
Hát ugye ezen a vezetéken azt kell látni, hogy tulajdonképpen a Fekete-tenger alatt érkező csővezeték az Bulgárián keresztül és Szerbián keresztül éri el Magyarországot. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk úgy, hogy a három felsorolt ország közül talán egyedül Bulgária lehet, amelyikkel össze lehet akasztani a bajszot, úgymond, ahogy ön is említette. Én nem gondolom, hogy ezt a fajta hibát vagy feltételezést tényleg realitásként kell elfogadni. Azok az országok, amelyek tranzitálnak földgáz vagy éppen kőolajat, azok igyekeznek még akár a háborús helyzetben is megfelelni ennek a elvárásnak, hiszen ezért nagyon komoly bevételre részesülnek, akár az oroszoktól, akár éppen a vásárlótól. Ráadásul én azt gondolom, hogy Szerbiával talán még Magyarországhoz képest is sokkal bizalmibb a viszonya Oroszországnak, ezért a szerb gázellátás, ami jelenleg csak innen megoldott, hiszen a saját gáztermelésük elég minimális, még hozzánk képest is, bizony ők rá vannak erre szorulva. Nem véletlen, hogy többek között a földgáztárolás kapcsán, meg a kereskedelem kapcsán még Magyarország esetében is próbálnak plusz forrásokat találni maguknak. Tehát én nem gondolom, hogy az oroszok ezzel megpróbálkoznának, és azt mindenképpen érdemes tudni, hogy miközben mondjuk úgy, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt Oroszország még körülbelül 400 millió köbméter földgázt adott el naponta az Európai Uniónak. Most ez már nem éri el a 80 milliót sem naponta, tehát kevesebb, mint a negyedére zuhant vissza az orosz eladás, ami azért nagyon komoly bevétel kérdés.
Van mindig egy olyan kérdés, ami fölmerült így hír szintjén, de nem láttuk a hátterét, illetve nem egészen. Hogy működik ez az európai szolidaritási rendszer? Tehát, hogyha mondjuk a déli vezeték az működik, az északi nem, és nyugat fázni fog, akkor az unión belül ők hogyan kérhetnek? Tehát ugye ettől félnek itt Magyarország sokan, hogy akkor majd elvehetik tőlünk esetleg, illetve hogy kötelesek vagyunk-e, hogyan működik ez az a szolidaritási rendszer?
A szolidaritási rendszer az persze mindig önkéntes alapon működik, ugyanakkor nyilván ez része az Európai Uniós alapértékeknek, hogyha bármelyik ország bajban van, akkor segítünk. Hogy más nem mondjak, amikor 2009-ben elzárták Magyarország és Európa irányában általában az oroszok először a történelem folyamán a földgáz ellátást, akkor Szerbia és Bosznia elég nagy bajban volt, és akkor például mi magyarok segítettük ki őket, de még egyszer hangsúlyozom, ez egy önkéntes alapon történik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a földgáztárolók feltöltöttsége nem csak nálunk áll jól, hanem Európában is. Ebből következően Európa megpróbált felkészülni erre a helyzetre. A földgáztárolók valójában most már összességében is átlagosan akár 80%-ot is eléri a feltöltségi szint, ami természetesen azoknál az országoknál, amelyeknek van más jellegű csővezetéki kapcsolatuk, például a norvég gáz, például az angliai offshore területekről, tehát a tengeri területekről érkező gáz esetében megvannak a saját kapcsolataik, rendelkeznek úgynevezett folyékony földgáz vagy LNG terminálokkal, ezek természetesen erre is fel vannak készülve, tehát ma már el lehet mondani, hogy Európa éppen az előbb említett 400 millióról leesett 80 millióra az orosz importnak a mennyisége, látszik, hogy felkészült az orosz gázon kívüli élete, vagy legalábbis egy nagyon erősen csökkentett mennyiségre. Én nem gondolom, hogy ilyen jellegű problémák lennének, de önmagában ez az elv, vagy érték, ez létezik, tehát a szolidaritás esetében, mivel mi is össze vagyunk kötve, gyakorlatilag valamennyi szomszédországunkat csővezetékbe, ha mi kerülünk bajba, akkor ők, illetve azokon a vezetékeken jöhet segítség, illetve ugyanez nyilvánvaló, hogy elvált lehet Magyarország irányából is.
A G7.hu podcastjében ön azt mondta, hogy nem is ez a tél lesz a nehéz, hanem a jövő évi. Ez miért gondolja így?
Feltétlenül azért gondolom így, mert ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, ön is mondta, hogy az oroszok bejelentették, hogy na mostantól akkor már az északi áramlaton az idén talán már nem is akarnak gáztatni, bár én szerintem ezt meg fogják még gondolni, de hát lelkük rajta. Ezzel együtt még az idei évünk azért úgy telt el itt Európában, hogy jelentős mennyiségű orosz gáz érkezett az európai országokba. Ezért mondtam azt, hogy az idei télnél akár a tárolók feltöltöttsége esetén nem okozott akkora problémát, mint a jövő télnél, ahol azért még vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy hogyan sikerült kiváltani az orosz gázforrást, illetve sikerül-e például ilyen feszített ütemben áttérni más alternatív energiahordozók használatára, vagy éppen beindítani olyan Európában lévő, korábban éppen az alacsony árak miatt már leállított mezőket, amelyek esetleg kisegíthetik Európának a földgáz ellátását. Ezért mondtam azt, hogy az idei tél az úgy látszik, hogy problémamentesen abszolválható lesz, viszont a jövő télnél, amikor újból meg kell kezdenünk a tárolók feltöltöttségét, hát akkor ezeket az új kérdéseket lehet, hogy egy sokkal csökkentettebb orosz földgáz mennyiség vagy annak hiányában kell az egészet.
Mik lehetnek ezek az alternatív beszerzési források, és ezek árban mennyire drágábbak, mint az orosz gáz?
Hát nézze, ma már az orosz gáz az egyik legdrágább, tehát azt tudom mondani, hogy ugye korábban mindig arról beszéltünk én magam is, hogy tulajdonképpen a vezetékes földgáznál nincsen olcsóbb, ugyanakkor az oroszok éppen ezekkel a taktikázásokkal és politikai fegyverként való használattal annyira felnyomták a saját földgázuknak az árát is, hogy ma már ezek az úgynevezett LNG források, tehát a folyékony földgáz források is teljesen barátinak tekinthetők, ennél olcsóbban lehet Európába folyékony földgázt érkeztetni, azokról a nagy területekről, például Katar, Egyesült Államok, Nigéria, Ausztrália, akár Indonézia, ahonnan korábban talán éppen az ár magas volt, amiatt nem érkezett, akkor azt is látni kell, hogy természetesen újabb terminálokra van szükség, hiszen Európában jelenleg 29 működő LNG terminál van, ez nagyon kevés ahhoz a mennyiséghez, hogy tudjunk pótolni, tehát itt is, ahogy én látom, rohamtempóban építenek újabb úgynevezett gyunk, akik korábban nagyon erősen az orosz gázra álltak rá, nem is volt termináljuk a németeknek meglepő módon, úgy néz ki, hogy jövő tavasszal már működőképes lesz két új terminál, tehát én azt látom, hogy keresik ezeket a lehetőségeket, és ma már nem az ár lesz a korlátja ennek, hiszen ilyen magas áron már gyakorlatilag mindenkinek megéri Európába elhozni a földgáz.
Ha viszont az árakhoz kanyarodtunk, mi mennyiért veszük ebben, nagyon nem látunk tisztán, hogy ebben nincs tiszta kommunikáció, különféle háttéradatokból lehet visszafejteni, hogy valószínűleg mennyiért veszük.
Ez ilyen magyar specifikus, vagy egyetlen állam sem veri nagy dobra, németek se verik nagy dobra, hogy ez is egy érdekes kérdés.
Nézze, a nagyobbra verés meg az, hogy most kiteregetjük a szerződéseket, az nem ugyanaz. Hogyha nem akarjuk megmutatni a szerződést, mert arra hivatkozunk, hogy mondjuk üzleti érdekeket sért, erre van lehetőség, de akkor is egyfajta átlagárnak a követésére mindenképp van, vagy kellene, hogy legyen lehetősége, ha nem is a lakosságnak, vagy nem is feltétlenül a sajtónak, de legalább annak a hivatalnak, amelyiknek ez a feladata, hogy azt vizsgálja, hogy Magyarországon valóban olyan földgázt értékesítünk a fogyasztóknak, ami egy meghatározott árrészből kiszámolható. Ugye hallottuk a lakossági piaci árat, aztán a világpiaci árat, meg európai piaci árat, de hogyha csak ezzel dobálózunk, és nincs arra senkinek lehetősége, hogy összevesse például az Oroszországból érkező földgáz árát, akkor bizony olyan módszerekhez kell folyamodni, mint az oknyomozó újságírók meg is teszik, hogy a külkereskedelmi mérlegben ugye pontosan látszik az, hogy mennyi energia érkezik, mennyi energia hordozó, mint ahogy az is látszik pontosan és tételesen, hogy azért mennyit fizettünk ki, tehát ebből visszakövetkeztethető az, hogy mennyiért vásároljuk az orosz földgáz, és ugye azt a mondjuk úgy, hogy mesét, vagy talán blöfföt, amit annak idején Vladimir Putin még februárban bedobott, hogy ötödáron vásároljuk a gáz, ezen már azért szerintem mindenki túl van, nem hiszi ezt már el senki, még akkor sem, hogyha lehet, hogy egy éppen pillanatnyi árhoz képes mondta ő a valamilyen csúszásban lévő árat, azt látjuk, hogy Európa nem vásárol drágában gáz, mint mi, vagy inkább fordítsuk meg, mi sem vásárolunk olcsóban a földgázt az oroszoktól, mint bárki más, sőt, ugye mivel mennyiségarányosan szokták ezeket a úgynevezett kedvezményeket biztosítani, mivel Magyarország nagyjából 4,5 milliárd köbméter földgáz vásárol évente Oroszországtól, nyilvánvaló, hogy ez a mennyiség azért az orosz exportban nem olyan jelentős, tehát sokkal kevesebb diszkonttal tudjuk vásárolni. Lefordítva drágában kapjuk egy kicsivel, mint más.
Tehát ha mi követjük ezt az európai gáztőzsde árat, akkor nagyjából abból indulhatunk ki, hogy nagyjából azon a környéken kapjuk mi is a gázt ezek szerint?
Így van. Ugye látni kell, hogy vannak úgynevezett hosszú távú szerződések, mint például ez az orosz szerződés, a rövid távú, vagy éppen a spot piaci szerződések. Minél közelebb vagyunk a sportpiaci árhoz, annál inkább nagy az ugrándozás benne, és annál inkább magasabb az ár, míg a hosszú távú szerződés, mint a miénk is, az kiegyenlíti egy picit, egy, másfél, két hónapos késéssel követi ezt az árat, de követi, ez azt jelenti, hogyha most nagyon magas például az ár az európai tőzsdén, már pedig látjuk, hogy elég magas, akkor legkésőbb másfél-két hónapon belül ugyanaz a magas ár fog érkezni a magyar gáznál is, vagy a Magyarországra érkező gáznál is, tehát tulajdonképpen ugyanúgy megfizetjük, mint bár.
Tehát a magyar háztartások pénztárcája lefordítva a jelenlegi rezsicsökkentett áron, hogyha túllépünk, van ez a lakossági, hogy is hívják pontosan, ez a lakossági
piaci ár.
Ennél most jelenleg, ha mondjuk akár csak az elmúlt hetek átlagát nézzük, még mindig magasabb a világpiaci ár, tehát lehet, hogy ez még innen erről a brutális árról is tovább fog nőni ez alapján?
Igen, ez alapján mindenképpen úgy tűnik, hogy nem véletlen, hogy már maga az energiahivatal is azt jelezte előre, hogy október-november környékén ismét egy emelt ár fog következni. Ha jól emlékszem, most ilyen 717 forintos az az emelt ár, ami a nyomott ár alatti sáv után következik, és ezt már felemelték 730-780-ra, de ugye könnyen elképzelhető, hogyha ez az ár növekedési trendben mérséklődik, akkor bizony ennél sokkal magasabb ára kezdtem
belépni akkor, akkor az a kérdés, hogy ezt az árat mi hajtja fölfelé? Mert ugye ebben sem lát tisztán az átlagember, hogy ez egy spekulációs folyamat, vagy tényleg ennyire nincsen gáz a piacon?
Nyilvánvaló, hogy mind a kettő. Tehát amikor csökken az elérhető gáz mennyisége, éppen amiatt, hogy az orosz importot csökkentette az Európai Uniós országok jelentős része, ez azt jelenti, hogy kevesebb gáz van elérhető a piacon, ugyanakkor még erre rátesz az is, és ez általában szokott lenni egyfajta spekuláció, ahogy ön is említette, de ez meg van fejelve most a politikai spekulációval, amit maguk az oroszok próbálnak alkalmazni, tehát valójában az oroszoknak lenne gázuk, ugye ezt pontosan látjuk, hogy ennél jóval többet szeretnének, tudnának, lennének képesek termelni, de éppen azért, hogy megpróbálják a szankciós hatások miatt valahogyan ellensúlyozni a saját bevétel kiesésüket, inkább kevesebbet adnak el, de megpróbálják ezzel a bizonytalanság fenntartásával felnyomni az árat, tehát tulajdonképpen az oroszok azok, akik most a leginkább spekulálnak ezen a piacon, és nem a kereskedők, mert egyfajta piaci spekuláció mindig van mindenféle kereskedelemben, ami a tőzsdén van, de most leginkább az oroszok hajtják fel ezt az árat egyértelműen, és nem azért, mert nincs gázuk.
Ha kicsit távolabbra tekintünk, hogyan lehetne csökkenteni de szerint leginkább a gázfüggőséget? Tegnap beszéltünk erről a romániai nagy gázmezőről, az még jó pár év ebbe az irányba.
De szó van az iráni szankcióknak a mérsékléséről is esetleg, ott a, nyilván a kőolaj esetében jelentene segítséget.
LNG az mennyire futhat nálunk, szóval merre érdemes, lenne érdemes, vagy, vagy már eddig is lett volna érdemes, de most aztán főleg érdemes tekintem.
Igen, igen. Valószínű, hogy az a jó megoldás, amikor mindenből akar az ember egy kicsit szerezni magának. Az LNG-ről is ugye mi még azt a képzetet gondoljuk magunkról, hogy tulajdonképpen mi csak a horvát LNG terminált érjük el, és milyen, mennyire örülünk neki, de ez ma már nem így van. Nagyjából 3 héttel ezelőtt megtörtént a szlovák-lengyel vezetékrendszernek a, az a fajta kiegészítő összekapcsolása egy nagyobb kapacitáson, amit mi ugye, mivel mi a szlovák rendszerre össze vagyunk kapcsolva, már elérünk. Tehát elméletileg mi most már elérjük 3 hete a lengyel és a litván LNG lehetőséget is. Tehát ez az egyik oldal, ahonnan tudnánk több behozatalt tenni. A másik, ugye, amit önök is mondtak, hogy nyilván vannak olyan országok, elsősorban a Közép-Ázsia, Irán térségében, amelyek azért nagy földgáztermelők lehetnének, viszont onnan hiányoznak azok a nagy földgázvezetékek, ami például az oroszoktól megvan Európa irányába. És ugye a Nabucco vezeték annak idején talán pont ezt célozta volna, de sajnos éppen a kapacitás lekötés hiánya miatt ez elbukott, megállt gyakorlatilag, hiszen mindenki elhitte, hogy az oroszok tartósan olcsón fogják adni a gáz, és nem kerestek orosz forráson kívüli gáz. Most ezt tulajdonképpen most ennek a hátulütőjét vagyunk kénytelenek megszenvedni. Ezzel együtt mindenképpen hozzá kell tenni azt, hogy egyfajta fogyasztás csökkentést érdemes úgy is elérni, hogy kevesebb energiát, tehát hatékonyabban használjuk föl. Nem véletlen, hogy az Európai Uniónak ez az úgynevezett Repower EU programja, amit elindítottak, az pontosan ezt célozza, tehát növelni a szigetelés, növelni a felhasználás hatékonyság, az épület hatékonyság még mindig nagyon rossz állapotban van. Nyugat-európai országokban talán sokkal jobban, mint mi, de mi nagyon lemaradtunk ebbe, és most az az alapproblémát az okozza, hogy megpróbáljuk az elmúlt 10-15 évnek a elmaradását és a kényelmi állapotát egy-két hónap alatt behozni. Ez nem fog sikerülni, illetve úgy fog sikerülni, hogy bizony lehetnek ezzel kapcsolatosan talán éppen az árban megmutatkozó hatások.
No, akkor térjünk rá a rezsi csökkentésre. A lakosság számolgat, de nem nagyon tud mit. Tehát egy iszonyatos káosz van az elszámolásban. Először is, mennyire fenntartható a rendszer? Ugye van egy átlagfogyasztási szint meghúzva, ez mennyire tekinthető helyes adatnak, amit meghoztak átlagfogyasztásban?
Hát ugye én már, amikor bejelentették, akkor jeleztem, hogy ez biztos, hogy nem az átlagfogyasztás. Ez a fogyasztási pontok alapján történő átlagérték, ami nem ugyanaz, hiszen sokkal több fogyasztási pont van, mint fogyasztó család. Ha már csak abból nézzük meg, hogy jó néhány ember van, jó néhány család van, amelynek több ingatlanja is van. Vannak olyanok, akik ingatlan bérvárásból élnek, és akkor nyilvánvaló, hogy az ő esetükben, ahol nincs folyamatos kihasználása például az ingatlannak, mert turisztikai célra használja, akkor a ciklikus fogyasztás az ugyanúgy belekerült ebbe a nagy kalapba, amiben egy átlagot számoltak. Én azt tudom mondani, hogy amikor én 2012-ben a minisztériumban dolgoztam, a mi kimutatásaink alapján azt tudtuk mondani, hogy nagyjából a teljes felhasznált mennyiségnek a 30%-át a felső 6% fogyasztja, tehát az igazán nagy fogyasztók a lakossági fogyasztó részéről, viszont azt lehetett mondani, hogy nagyjából 90-94%-a a lakosságnak ennél jóval magasabb szinten úgymond átlagfogyasztó, és ez az átlagfogyasztás akkor 2012-ben 3000 köbméterben volt. Most, hogy ebből miért, tehát 1729, hát ahogy az előbb említettem, fogyasztási pontok alapján számoltak egy átlagot, de ez nem a családok szerinti fogyasztást jelenti. Ebből következően a családok jelentős része a legutóbbi statisztikai vizsgálatok szerint nagyjából 65-80%-a e felé a tartomány fölé fog esni. Lehet, hogy csak 1-2 több méterrel, lehet, hogy 10-del, lehet, hogy 100-dal, de mindenki fölé fog esni, tehát rossz maga ennek az átlagnak a kiszámítása.
Az átlag is tehát rossz, de az a kérdés, hogy hogy számoljuk ki, amit majd többletben fogyasztunk, mert most mit jönnek a megazsúlok, a köbméterek. Egyáltalán például egy átlagember honnan tudja, hogy megkapja ezt a megazsúlban számolt energiamennyiséget, mert ugye már évtizedek óta tartják magukat azokat az összeesküvés elméletek, hogy van, amikor higítják a gáz, van, amikor nem. Ezt egy átlagfogyasztó nem tudja ellenőrizni, csak a köbméter.
Természetesen az átlagfogyasztónak erre nincs lehetősége, hiszen nagyon drága lenne minden fogyasztóhoz odarakni egy kaloriméter, ezért gyakorlatilag a fogyasztó, amit lát, az a köbméter. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az, hogy most a hőmennyiség, tehát amit az adott háztartás kap, az az elfogyasztott köbméter és a fűtőérték szorzatából kapott hőmennyiség. A fűtőérték ugye azt megazsúl fel köbméterbe szoktuk megadni, a köbmétert azt mindenki látja, tehát a kettőt összeszorozza egymással, és ez egyébként a számlán mindenütt szerepel, hogy az adott időszakban mi volt az átlagos fűtőérték, és hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak úgy hasraütésszerűen mondják be a szolgáltatók, nekik ezt egy úgynevezett processzkromatográf rendszeren keresztül 4 percenként veszik a mintát belőle, és akkor ellenőrzik, tehát ez egy visszakereshető fontos érték, hogy milyen ágáz áramlik a rendszeren. Azok a butaságok, amikor pedig a higításról, meg a levegőbe keverésről, meg a vízről beszélnek, azok meg technikailag teljesen nonsens feltételezések. A levegő és a földgáz együtt robbanásveszélyes elegy lenne, tehát ilyen butaságot senki nem követne, hogy felrobbantsa saját magát. A víz pedig fagyást okozna a rendszereken, ez megint nem. Ami, aki az olaj- és gáziparban dolgozunk, erre fordítjuk az energiáink nagy részét, hogy előkészítsük a földgáz úgy, hogy abban se víz, se más alkotóján ne legyen, hanem azt a fűtőértéket tudjuk biztosítani, ami természetesen változhat, hiszen nincs olyan, hogy minden mezőből ugyanolyan fűtőértékű gáz jön, ebből kell kevernünk egy úgynevezett szabványos fűtőértékű gázt, ami a 34,1 megazsúl plusz-minusz 5%-os szabvány szerint értékhatárban benne kell lenni. Viszont azt mindenkinek érdemes megnézni, hogy akik azt mondják, hogy de nem úgy ég a gázégőm, sárga a színe, piros a színe, stb., ott bizony minden esetben meg kell tisztítani az égőfejet. Én magam is meg szoktam ezt csinálni, de mivel én mérnök vagyok és értek ehhez a területhez, ezt másnak nem javaslom, hívjuk ki minden fűtési időszak előtt a szerelőket, megcsinálják nagyon gyorsan, ugyanis ezek az apró porticák, amiket egyébként a lakásban máshol is látunk, az ott is megtelepszik, ettől rosszul ég az égő, attól van sárga és piros fénye, mert egyébként a normál metán az kék színnel ég, tehát hogyha nem kék színű az égő bármelyiken, a boileren, a tűzhelyen, akkor érdemes kiírni a szerelőt megnézetni, ugyanis nem ezen múlik.
Igen.
Az biztos, még mindenképpen hozzá kell tennem, hogy természetesen a gáz nyomása is befolyásolja, hogy most milyen gyorsan fő föl a víz a vasékba. Ezért azt is látni kell, hogy amikor mindenki az megy délután 5 órakor, és hirtelen mindenki bekapcsolja a tűzhelyen a teja alatt a gázresót, akkor bizony azt jelenti, hogy hirtelen nagy elvétel van a rendszeren, és ez csak fokozatosan tudja a szolgáltató azzal pótolni, hogy emeli a nyomást, de ez mire elér a fogyasztóhoz, az bizony idő lehet, tehát van ilyen türelem, ugyanakkor nem pörög jobban tőle bárki bármit mond, nem pörög tőle jobban a gázóra, és a gázórán átmenő mennyiség és a fűtőérték szózata adja azt a mennyiséget, amit kifizettünk.
Még két kérdés kellene tisztázzunk a végére. Az egyik az az, hogy lehet azt tudni, hogy átlagosan nagyjából hányszorosa lesz a gázszámla az idén télen egy átlagos háztartásnál, illetve hogy az egész rezsicsökkentett rendszer az fenntartható-e hosszú távon, még így is, hogy van lakossági piaci ár?
Hát a fenntarthatóságra gyorsan válaszolok, abból, hogy már jelezte előre az energiaivatal, hogy emelkedés jön be a feletti résznél, abból látszik, hogy megpróbálják kompenzálni a rezsicsökkentett részen elszenvedett veszteséget, mert ez a veszteség, ezt valakinek valahol ki kell fizetni. A magyar államot képviselő, illetve a magyar egyetemes szolgáltatókat ellátó cég, az nem úgy vásárol a piacon, hogy adjatok már nekem is valamennyit ennyiért, aztán drágában. Ők ezt egységes áron veszik, mindig az üzlettől függően. Ebből következően az ő veszteségeit valahogy kompenzálni kell, ezért jelenik meg egy hirtelen magasabb ára a fogyasztási sáv felett. Viszont, bocsánat, mi volt az első kérdés?
Az, hogy mennyivel lehet több a gázszámla egy átlagos családnál, ami nehéz, mert hogy mi az átlagos család, ugye?
Így van, azért nehéz ezt kiszámolni, mert vannak, akik általán díjasok, akik minden hónapban teljesen egyformán fogyasztanak, ők könnyebben ki tudják számolni, látják, hogy az úgynevezett 144 köbméter, bár most már ez is változott egy picit attól függően, hogy az adott területen mennyi a fűtőérték, és az ő fogyasztásuk átlag, általán fogyasztásuk közötti összegre van az emelt összeg, ezt a 16,valahány forint körüli összegként, vagy szorzóval ki tudják ők is számolni. Én azt tudom mondani, hogy mondjuk mondjuk én, az én a családi házam fogyasztásában én azt tapasztaltam most, hogy 160%-kal nőtt meg az általán díjas fogyasztásom miután fizetett összeg, tehát elég jelentős, különösen azért, mert ezeket mindegyiket terheli a 27%-os áfa. Tehát amikor az áfát megpróbáljuk nem figyelembe venni, akkor azt is látni kell, hogy azzal, hogy növekszik a fogyasztásunk, illetve növekszik maga az elfogyasztott mennyiségnek az értéke, azzal bizony az áfa is nagyon erősen megugrik, tehát mindenképpen lehetne itt valamennyit keresni még azon, hogy egy esetleg áfa csökkentésen mérsékeljük a lakosság terheit. Én azt gondolom, hogy egy átlagos család esetében, egy átlagos családi háztartás esetében biztos vagyok benne, hogy nőni fog a teher legalább egy olyan 40-50% körül összeggel, ami borzasztó magas.
Nagyon szépen köszönjük, még lenne 1000 kérdésünk, de akkor majd csinálunk egy második kört is. Köszönjük szépen az eddigieket. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk az előttünk álló fűtési szezon kapcsán gázellátásról, meg lakossági rezsiszámlákról.